és az addig is fontos, hogy legyen kameraképünk, mert a vendégem Nagy Tibor, a Vöröskereszt budai régiójának vezetője, és hozott két mackót, az ő feje a két mackó feje között van éppen a képen. Szervusz Tibor, szép napot neked!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat én is!
Játszótéri Hősök címmel hirdettetek programot, és hozzátettitek, hogy kísérleti program, bármint ugye a Vöröskereszt hirdette. Mit jelent az, hogy kísérlet, és mit jelent maga a program?
Hát egy párszor voltunk már itt nálatok, akkor elmondtuk, hogy például az első segélynyújtás egy nagyon fontos tevékenység a Vöröskeresztnek, hogy ezt terjesszük, illetve megtanítsuk az embereket arra, hogy hogyan lehet életet menteni, de talán a legfontosabb, hogy már kora gyermekkorban elmondjuk a gyerekeknek azt, hogy erre neki az életben majd szüksége lesz. Lehet erre a legjobb terep, hát természetesen a játszótér nyáron. Úgyhogy per pillanat 8 játszótérre megyünk ki kísérletképpen, hogy hogyan fogadják a gyermekek, és ott első segélynyújtó ismereteket, illetve veszélyhelyzeti ismereteket tanítunk nekik. Most a 6. állomáson vagyunk túl, igazán jól megy. Jelen pillanatban több mint 300 gyermek már megtanulta az újraélesztést.
Igen, ez mindenkinek rettenetesen fontos, és egy picikét idézőjelben tudományos, az a gyerekeknek viszont abszolút játék.
Abszolút, abszolút. Hát a két plusz, aki itt ücsörög mögöttem, ők ugye a programvezetők, mi viccesen programvezetőknek nevezzük őket, így a legkönnyebb. Tehát abban a pillanatban, hogy mi megérkezünk egy játszótérre előző nap, vagy két nappal előtte, mielőtt ott a rendezvény lesz, a plusseket mindig visszük magunkkal, ők kommunikálnak, letesszük a játszótér közepére őket, és biztosan 10 gyermek már viszi is őket jobbra-balra, úgyhogy már meg is vannak ők fogva, és utána a programon pedig nagyon lelkesen részt vesznek, és jönnek és csinálnak mindent, ami szükséges.
Miért kísérleti ez?
Talán még nem csináltunk, mi még nem csináltunk olyat, hogy kivittük volna a játszótérre a gyerekek közé a humanitárius eszméket. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogyan fogják fogadni, nem csak a gyermekek, hanem a szülők is, de nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, és nagyon aktív a játszótér közössége.
A felnőtt emberek mennyire vannak tisztában adott esetben az életmentéssel, akár a saját túlélésük, vagy éppen más életüknek a megmentésében? Mennyire tudják, mennyire nem tudják?
Hát Magyarországon azért még mindig nagyon le vagyunk maradva, de mondjuk én 16 éve dolgozom a Vöröskeresztnél, azért fejlődést ért el Magyarország. De még Nyugat-Európában az emberek 70%-a azt mondja, hogy tud első segélyt nyújtani, ez Magyarországon csak 3%. Ez nagyon-nagyon rossz arány, ezen szeretnénk változtatni ezekkel a programokkal. Alapvetően az az attitűd van Magyarországon, hogy ha baj van, akkor hívjuk a mentőt. Lehet fizikálisan is legalább 10-15 perc, míg odaér a mentő, hogyha éppen van egy szabad autó, mert hogy annak az autónak el kell indulnia, a forgalomban át kell jutnia a városon, és föl kell menni adott esetben a 6. emeletre a mentősöknek, ez idő. Ezt az időtávot viszont át kell hidalni, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál ugye 4 percünk van arra, hogy megkezdjük az újraélesztést. Ergo, hogyha otthon a családban valaki rosszul lesz, 4 perc alatt, vagy 4 percen belül nekünk kell segítséget nyújtani, és majd megérkezik a mentő.
Ennek a dolognak, amit most csináltok, az lesz szerintem a legfontosabb rész, hogy azok a gyerekek, akik felnőttek, azok már, ha úgy tetszik, kész életmentők lehetnek adott esetben és adott helyzetben. Vagyis egy generáció váltásnak lenni kell, hogy ez a bizonyos nagyon alacsony százalék lényegesen magasabbra ugorjon.
Így van. Alapvetően ez a cél, ezt jól látod, hogy érzékenyítsük a gyerekeket. Nyilván egy 3 éves játszótéri hőstől nem várható el, hogy rendesen megcsinálja az újraélesztést. Nem is ez a feladat alapvetően, hanem hogy tudja, hogy erre szükség van. Én azt gondolom, hogy ők így játékos formában nagyon-nagyon szépen el tudják sajátítani ezeket az ismereteket, de nem biztos, hogy meg fog neki maradni még 3 év múlva is.
Igen, éppen ezt akarom mondani, hogy ez a játék, ez egy nagyon jó játék most nekik. Időtöltés, hogyha úgy tetszik, igen, viccesen csinálják, nem érzik át, nem tudják, hogy ez miért annyira fontos, viszont pontosan ezért el is felejthetik. Bár ugye azt mondják, hogy a gyerekeknek az agya, az elraktározó készsége, hát ahogy haladnak a gyerekkorban picit előbbre, egyre nagyobb lesz, és egyre mélyebb, és aztán felnőtt kornak az elején áll meg a dolog, és kezd visszafele fordulni, tehát még nem is az igazi felnőtt korban. Tehát azzal együtt ezeket ismételni kéne, ezeket a dolgokat, ezeket az oktatásokat, hogyha úgy tetszik.
Abszolút. Ugye nekünk több elsősegélynyújtó programunk is van, ahol még találkozhatnak a gyermekek, vagy idősebb korban találkozhatnak vele. Többek között ugye az elsősegély ismereti verseny, amit minden évben megrendezünk is, iskolák számára, akkor újra találkoznak ezzel, illetve a Balatoni elsősegény utószolgálat, ami szintén ifjúsági vörös kereszteseinkkel valósul meg, ott a strandolókra vigyáznak ugye a fiatal vöröskeresztes elsősegény útok, és még jó néhány ilyen programot sorolhatnánk. De azért itt a játszótéren is megpróbáljuk ezt egy kicsit beégetni a pici elméjükbe a gyermekeknek. Ugye a program mellett ott van az arcfestés, hogy egy élményt is csatoljunk hozzá, a kreatív foglalkozás, illetve vannak nyereményeink is. Ugye van egy élményautózás, ugye minden játszótérre viszünk magunkkal egy versenyautót, amiben be is ülhetnek, tehát már azzal is kapcsolhatjuk, hogy az elsősegény útás megvan. Illetve majd a Hungaroringre is kivisszük őket egy box utca látogatásra, akik ezt megnyerik, illetve van egy családi ebéd is, ami szintén motiválhatja őket arra, hogy egy kicsit jobban megmaradjon ez a...
És milyen versenyautót kell elképzelni?
Van egy partnercsapatunk, a Car Color Motorsport. Uh-huh. Ez egy Suzuki Swift versenyautó, rendes, igazi versenyautó, ami a Magyarországos Bajnokságban szerepel Füge Krisztiánnal.
Uh-huh. Tehát ő viszi az autót, és ő viszi a gyerekeket autózni, hogyha
így van,
tetszik.
Így van. Így
és hát közben is azért hallhatnak arra, hogy mi történik akkor, hogyha velem, mint a gépkocsi vezetővel bármi történik, akkor mit és hogyan kell tenni és venni. Ugye ez a Budai Vöröskeresztnek a kezdeményezése, egyedül vagytok ebben a dologban, Fehér Holló, vagy pedig ragályos a dolog, és más vöröskereszt szervezetek is próbálják ezt átvenni, vagy a maguk módján megcsinálni?
Ragályos, azt mondhatjuk. Az jó, a program indításánál a pécsiek már jelezték, hogy ők is szeretnék ezt átvenni. Mi egy szemléletváltást azért végrehajtottunk ezelőtt 4 évvel, amitől az egész régió tulajdonképpen kísérletivé vált. Ugye nagyon sokáig, és sőt általában Magyarországon az volt a tendencia, hogy minden szervezet kommunikált valamit, és próbált az embereket bevinni az irodájába, vagy a kirendeltségére. Mi azt mondjuk, hogy nem a hozzánk kell bejönni, hanem mi megyünk oda, ahol az emberek vannak, bármilyen más programelemmel is, hiszen azért a humanitárius segítségnyújtás, vagy az adományozás, vagy adakozás, az nyilvánvalóan inkább a szabadidős tevékenységhez kapcsolódik, mint a munkahelyhez. Most nyilván az emberek a szabadidejükben a gyerekkel a játszótéren vannak, vagy a moziban vannak, vagy valahol a Margit szigeten sétálnak, ott sorolhatnánk, és nekünk értelemszerűen oda kell menni, ahol ők vannak.
Tehát nyilván nem arról szól a történet, hogy kimegy az óvi, és akkor oda mentek az óvisokhoz, hanem általában az esetek nagy részében maguk a szülők is ott vannak. A szülőket hogyan lehet bevonni? Be lehet-e vonni, vagy a felnőtt ember az már kicsit tartózkodóbb, és nem akarja adott esetben éppen a gyerekének elmondani, hogy én gyerekem, ez én még egyelőre teljesen hülye vagyok, szóval...
Alapvetően a gyerekeken keresztül a szülőket is be lehet vonni. Tehát azt tapasztaljuk, hogyha mondjuk van egy 2 vagy 3 gyermekes család, aki éppen ott van a játszótéren, akkor a gyerekek ugye szaladnak oda a plüssökhöz, szaladnak oda a versenyautóhoz, akkor már persze az anyuka, apuka is érkezik, és ők is ugyanúgy leülnek, meghallgatják az elsősegényútó előadást. Ugye az újraélesztés vittük elsősorban, tehát ez 10 perc, és a gyermekekkel együtt tanulnak. És igazán nem szokták szégyelni azt, hogy ők ezt nem tudják, sőt az a tendencia rajzolódott ki, hogy a szülők szeretnének többet tudni erről, mert ott tudatosul talán bennük, amikor elmondjuk nekik, hogy mire jó ez, hogy akár a saját gyermekükkel is lehet otthon probléma.
Hát meg saját magukkal is lehet otthon probléma. De ez a legfontosabb, hogy van egy reklám, én általában reklámokat rühelem, szóval nem szeretem, nem látok igazán mögé, hogy ez miért olyan, és miért egy-kettő van, amit úgy nagyon szeretek. Volt egy ilyen szíves reklám, biztos emlékszel rá, hogy szerencs, hogy ez velem ez nem fordulhat elő.
Így van.
Vagy mégis.
Így van,
és a dologban,
volt a reklám.
És a dologban pontosan ez a fontos, ez a vagy mégis, mert az ember él egyik percről a másikra, és semmi baja nincs, és az ötödikben már valami történhet vele, és akkor elkél a segítség, ahogy mondani szokták.
Így van.
Ugye azt mondtad, hogy ez egy 10 perces, ez lehet-e elmondani adott esetben ebben a rádióban, hogy működik egy újraélesztés? Mit kell tenni? Ez, mert ugye hát az előbb épp azt mondtam, hogy a vizualitás az nagyon-nagyon fontos, a látvány, de hát a képet le lehet festeni, körbe lehet írni, és el lehet mondani. Ezt el lehet mondani?
Hogyne, természetesen. Ugye alapvetően ahhoz, hogy elsajátítsuk az újraélesztést, azért mindenképpen szükség lenne egy ambufantomra, de a körülményeket le lehet természetesen írni. Tehát, hogyha valahol találunk egy embert, aki a földön fekszik, akkor nyilvánvalóan oda kell lépni hozzá, meg kell szólítani, meg kell rázni egy kicsit a vállát, meg kell arról győződni, hogy ő nem csak szuszókál éppen a strandon, nem pihenget, hanem valóban rosszul van.
Lehet-e látni valamit? segít rajta adott esetben. Nyilván, hogyha szuszókál, akkor nem, de hogyha nem szuszókál, és hát mi az első, amit az ember, hogyha ránéz, akkor megállapíthatja, hogy valóban baj van?
Hát attól függ. Hogyha valamilyen balesetből eredő eszméletvesztés van,
Tehát akkor látjuk, akkor hogy baleset
látjuk,
volt.
Hogy valami történt, de igazán a problémásabb az, amikor nincs külső nyoma.
Elájul valaki az utcán.
Akkor ugyanezt megtesszük, mint amit már az előbb.
Tehát megnézzük, hogy
így van, megszólítjuk, megrázzuk.
Látunk-e valamit rajta, hogyha a szívével történt valami, és amiatt ájult el?
Alapvetően nincsenek igazán külső nyomai. Ugye egy légzésvizsgálatot kell utána folytatnunk. Lehajulunk a sérült fölé, a fülünket az óra fölé helyezzük, akkor megpróbáljuk hallgatni, hogy lélegzik-e.
És van-e közben ritmusa, és hogy mekkorát lélegzik, és egyáltalán
így van, egy 10 másodpercig vizsgáljuk, ugye addig kétszer kellene, hogy lélegezzen, hogy azt mondhassuk, hogy stabil légzése van, és közben a szemünkkel figyeljük a mellkasát. Tehát, hogy a fülünk az óra mellett van, akkor a mellkas síkjába láthatjuk azt, hogy emelkedik vagy nem. Uh-huh. Ha ez megvan, hogyha van légzése, akkor különösebb, hát illetve van probléma, de különösebb teendő nincs, stabil oldalfekvő helyzetbe helyezhetjük a...
Nem, hát a, oldal?
Oldal, stabil oldal.
Ez nagyon fontos.
Így van, ugye a légzés biztosítanunk kell. Na most a nyelv normál tartásban hátra csúszhat, és az elzárhatja a légutakat. Ez a speciális stabil oldalfekvő helyzet kialakításával ez kivéthető, illetve ugye a fej hátraszegés az egy nagyon fontos elem pluszban, ugye akkor is megnyitjuk a légutakat, amit már meg kell tennünk légzésvizsgálatban is, hoppá, itt hibáztam egyet, és akkor ezzel biztosítjuk a stabil légzését tulajdonképpen.
Tehát az oldalfekvés az rettetesen fontos, és a nyelvet nem lehet engedni, hogy hátra csúszson.
Így van, ez nagyon fontos, így van. Na most amennyiben nincs légzés, akkor van ugye a fő gond, akkor meg kell kezdenünk az újraélesztést. Ugye 30 mellkas kompressziót kell alkalmaznunk a szedcsont alsó felén, illetve utána két befúvást.
Ez mit jelent pontosan?
Tulajdonképp a mellbimbó vonalába kell helyeznünk a kezünket, és 5 centi mélységben percenként 100 nyomással kell megnyomnunk a mellkast ahhoz, hogy ez egy hatékony, illetve eredményes újraélesztés lehessen.
Tehát mit jelent az 5 centet? 5 centit kell benyomnom?
Így van, hogy a szívburkot elérje.
Nem törik el a borda?
Eltörhet a borda, de tulajdonképpen jobb egy törött borda, mint egy halott ember, szoktuk mondani.
Ebben nagyon nagy igazság van, akár onnan nézzük a kérdést. Percenként 100.
Így van.
Ez teljesíthető?
Teljesíthető, természetesen.
Végül is ennek is van egy ritmusa, amivel ez a száll. Általában ilyenkor, gondolom az esetek többségében, visszamozdul a szív, és újra elkezd a munkáját? Vagy mi történik? Mi történhet?
Tulajdonképpen megadjuk az esélyt arra, hogy újrainduljon a szívműködés. Uh-huh. Jó kérdés, hogy mitől állt meg. Elképzelhető, hogy már nincs arra mód, illetve nincs arra esély, hogy újraindítsuk a szívműködést, de az esélyt megadtuk arra, hogy ez megtörténjen.
Igen, hát itt millió és egy oka lehet annak, hogy leáll a szívműködés, az lehet egy pillanatnyi állapot, éppen ez a hőség, ami megint itt kering itt a fejünk fölött, vagy éppen az ellenkezője, szóval a szokványosan eltérő időjárás okozhatja ezeket a dolgokat. A frontok mennyire befolyásolják?
Változó. Nyilván emberfüggő az, hogy mennyire érzékeny az időjárás változásaira. Általában a fiatalabb a kevésbé, az idősebb pedig sokkal inkább érzékenyek erre. Nyilvánvaló tény, hogy amikor hideg, illetve meleg front hatás van, akkor a mentőszolgálatnak sokkal több hívása van, és sokkal több dolga van. Ez sajnos természetes.
Visszatérve a gyerekekhez, ja, és aztán közben mentőt hívni, és jön a mentő, és addig ezt a dolgot kezelni valamilyen formában.
Amíg a szaksegítség meg nem érkezik, addig folytatjuk az újraélesztést.
Igen, hát nagyon sokszor hallottam olyat, hogy a mentősök telefonon az odaérkezésig adják a tanácsokat, hogy mit kell csinálni, és ez a mobiltelefonnak az egyetlen, hát nem egy, van neki több is, de az egyik nagyon fontos előnye.
Így van.
Ugye ezt utcán és az mentőautóban lehet tenni. A gyerekek ezt az egy perc alatt százat ezt megcsinálják?
Nem, természetesen nem. Nem. De nincs is ezzel baj, mint mondtam, hogy az érzékenyítés a lényeges itt.
Én ezt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy a tudatukba bekerüljön az, hogy mit kell csinálni, mert hát ezekkel nem kell minden nap együtt élniük, csak hogyha egy olyan helyzet van, akkor valami a fejükben megjelennek, hogy a főképpen, hogyha felnőttek lesznek. Magyarországon mennyi idő alatt lehet ezt a képzést, amit elkezdtetek megcsinálni? Mert hát ez nagyon sok ember kell, nagyon sok helyszín kell, és hát nagyon sok gyakorlat kell, hogy ez így bekövetkezzen, és hogy valóban elinduljon egy tudás az ifjak fejekben.
Alapvetően egy normális elsősegély nyújtó tanfolyam az 8 óra tartam, de abban természetesen nem csak az újraélesztés van benne, hanem minden olyan fontos tudás, ami az elsősegély nyújtásban előfordulhat, ugye beleértve a vérzéseket, a fektetési módokat, kötözéseket, a törések ellátását, és a többi sorolhatnánk. Hogyha én azt gondolom, hogy ha már valaki ezt a 10 perces újraélesztési előadást meghallgatja, akkor már azért tettünk valamit, előre léptünk, de azért mindenképpen javasoljuk mindenkinek azt, hogy egy normális elsősegély nyújtó tanfolyamon vegyen részt. Szintén egyébként a 11. kerületben futtatunk időseknek is egy elsősegély nyújtó előadást.
Otthoni gyógyszerek, otthoni gyógyszerezés. Hogyha az ember bármely családhoz elmegy és kinyitja a gyógyszerfiókot, akkor benne van a történelem. Szóval iszonyatos mennyiségű gyógyszerben mindenki vet, mindenki vesz, mindenki elteszi és tárol, és akkor csak gyűlik a dolog. Mennyi gyógyszernek illik otthon lenni normál körülmények között? Egészen más, hogyha valami betegségre kell, hogy szedjek egy-kettő vagy akárhány gyógyszert, az egy állapot. De az, hogy ezeket az otthoni baleseteket elkerüljük, mekkora gyógyszerkészletre van körülbelül szükség?
Hát én, mint gyógyszergyári gyermek, ugye a szüleim, illetve édesapám a fél életét gyógyszergyárban töltötte, halkan jegyzem meg, hogy nagyon gyógyszerellenes vagyok.
Ne halkan jegyezd meg, én nagyon hangosan szoktam mondani, hogy utálom a gyógyszereket, és nagyon gyógyszerellenes vagyok.
Én azt szoktam mondani, hogy gyógyszerhez akkor nyúljunk, amikor már tényleg arra szükség van. Ugye azért minden háztartásban, akik nem is gyógyszerezik nagyon magukat, van azért egy valamilyen fájdalomcsillapító otthon, ezzel egyetértek legyen, mert hogyha éjszaka tényleg történik valami bármi, ami miatt be kellene kapni egyet, hát akkor ne legyen az, hogy nincs. De alapvetően nagyon sok minden mást föl sem tudnék sorolni. Azért a kálcium még hasznos, de ezt már nem sorolnánk. Ugye
meg a magne B6 adott esetben, szóval minden, ami kicsikét vitaminhoz kapcsolódik.
Igen, az már nem gyógyszer.
Egyáltalán nem gyógyszer. Megkérdezik, mi ez a 6 tablet, amit beveszek minden reggel? Hát mondom, hogy K2, meg D-vitamin, meg C-vitamin, meg... És akkor ennyi. Ezek a vitaminok, ezek valóban jó vitaminok, ha már gyógyszergyári volt a papa, szóval mit mesélt arra? Ezekben egy ezres C-ben valóban benne van az, amire ráírják, hogy ezres?
Benne kell legyen, tehát azért ez
szóval benne kell, hogy legyen.
Benne kell, hogy legyen, így van. Ugye az korbinsav alapvetően ugye porformájában is ezt beszerezhető a gyógyszertárakban, és akkor csak tisztán az, de azért annak az adagolása azért nyilvánvalóan némi szakértelmet kívánna, ugye, hogyha valaki a C-vitamin mint szedi rendszeresen. Én azt gondolom, hogy akkor már tett valamit az egészségért. Sajnos zöldséget, gyümölcsöt bevinni a napi vitamin mennyiséget, az meglehetősen nehézkes. És hogyha valaki a vitaminbevitelre figyel, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok betegséget elkerülhet. Tehát én nem is nagyon emlékszem, hogy én is mikor voltam utoljára megfázva télen, mióta rendszeresen szedem én is a C-vitamint, illetve különböző vitaminkészítményeket, illetve nagyon fontos, rendesen táplálkozok mellette, tehát rendes reggeli, rendes ebéd és rendes vacsora. Ezzel már tettünk a szervezetünkért, ez a megelőzés része. Hogyha aztán valami miatt mégis egy gyógyszerhez kell nyúlni, persze, hogy előfordulhat, és nem Isten ellen való tulajdonképp a gyógyszer, akkor meg szedjük be, akkor majd az orvos megmondja, hogy pontosan mire van szükség, azzal az adagolással, és akkor tettünk az egészségünket.
Igen, szóval ez egy idióta megoldás, hogyha meg vagyok fázva, akkor rögtön egy antibiotikumot kezdek szedni, mert a szervezetet egy másodperc alatt kiütöm attól az állapotból, amely pontosan arra hivatott, hogyha szüksége van az antibiotikumra, akkor azzal tudjon együtt élni, és tudjon vele dolgozni. Igen. Visszatérve itt a gyerekprogramra, ez Magyarországon egy kezdeményezés, vagy a világon nagyon sok helyen létezik ilyen?
Nem, ez kifejezetten saját kezdeményezés, és büszkék is vagyunk rá.
Tehát Münchenben ilyen nincs. nincsen, Párizsban ilyen nincsen, ezzel nem foglalkoznak? Vagy okosabbak a felnőttek, vagy többet tudnak arról, és a családból származik a dolog a gyerekek felé?
Vannak elsősegélynyújtó kampányok nyilvánvalóan a világban máshol is. Ilyen típusú, amit most mi csinálunk, nincs. Ennek egyszerű oka van, Nyugat-Európában mindenhol az általános iskolában megtanulják az elsősegélynyújtást a gyermekek.
Nálunk nem?
Nálunk nem, sajnos. Tehát
nálunk egy csomó mindent nem tanulnak meg, amit meg kéne egyébként.
Így van.
Egy csomó mindent, amire semmi szükség.
Így van, és sajnos csak ajánlott itt Magyarországon. Jó néhány iskola ennek ellenére egyébként beveszi a tematikájában, és foglalkozik vele, de nem minden gyermek, hanem fakultatív módon. Ezt a kezdeményezést egyébként a gyermeknapon találtuk ki, akkor volt egy rendezvényünk, Szantman Georgina kolléganőmmel, ott volt egy játszótér, és akkor nézegettük, hogy milyen jó kis programot lehetne itt csinálni, és akkor összeraktuk gyakorlatilag május végén a gondolatainkat, hogy hogyan lehetne, és június végén elindult, július végére, július 25-én zárjuk tulajdonképpen.
Visszatérve az előbbi gondolathoz, nem tudom, mikor és melyik lesz az a vezető réteg, kormány, vagy nevezd, aminek akarod, aki rá fog arra jönni, hogy egy társadalmat csak egészséges és okos emberekkel lehet előbbre vinni. Na most hát az egészség, hát hogy is mondjuk, tudjuk, hogy hol kullog, és hát az oktatásról is nagyjából tudjuk, hogy hol tart és hol jár. És én annak idején, amikor ez a bizonyos rendszerváltás volt a 80-as évek végén, azt mondtam, na végre akkor ez a dolog, ami már engem akkor is izgatott, nagy valószínűség előre fog kerülni. Hát nem került előbbre. Gyakorlatilag az egészségügy ugyanott tart, akkor legyek kicsikét udvarias, mint ahol tartott. És hát az oktatással sem érzem azt, hogy annyira előre lépnénk, hogy az egészséges és okos emberek felé vigyük a dolgot, mert ezek tudják építeni azt a társadalmat, amiben élünk. Meg hát az egész világot természetesen.
Igen, sajnos az előbb ugye mondtam, hogy nekünk is kellett egy szemléletváltást tennünk. Uh-huh. És ugye a szemléletváltás alapja az, hogy először megnézem magam, hogy én hogy gondolkodom, és az működhet-e hosszú távon, vagy 10 év múlva hol szeretnék én tartani, akár a munkámban, vagy akár a személyes módon is. És amíg ezt nem teszik meg, és valóban Magyarországon ezt nem feltétlen tette meg senki, addig nem vagyok abban biztos, hogy jelentős előrelépéseket lehet globálisan tenni. De azt gondolom, hogy azért számos olyan szervezet van Magyarországon, nem csak mi, akik a saját útjukon próbálnak tenni, és közösségeket érnek el.
És lesz egy közös eredő egy idő után, egész biztos ezek össze fognak érni. És ez a legfontosabb ebben a dologban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Még valamit szerettem volna mondani, csak aztán elkezdtünk, és én is elkezdtem mások gondolni, és ez most hirtelenjében, amilyen gyorsan belement az agyamba, olyan gyorsan kiszaladt belőle. De hát minden esetre nagyon-nagyon fontos lenne, hogy okos és egészséges emberek gondolkodva intézzék a világ dolgait, és én úgy érzem, hogy nem csak Magyarországnak, hanem a világnak is van ezzel kapcsolatban még néhány fontos dolga, de hát mindig kevésbé fontos dolgokkal foglalkozunk, ez így szokott lenni. Sok sikert nektek, hova mentek legközelebb, ez így adhok jelleggel kitaláljátok?
Nem, még két alkalom van ebből a játszótéri hősökből, azt azért elmondanám a hallgatóknak, hát ha valaki kedvet kapott részt venni ezen az eseményen. Jövő héten szerdán 4-től este 6 óráig vagyunk az Albert falvai Bükony utcai játszótéren ugyanezzel a programmal, és 25-én szombaton zárjuk a Bikás Domb játszótéren.
De miért zárjuk?
Hát ez a kísérleti program záródik.
Értem,
akkor.
Az a kis, és utána a kísérletet felváltja az igazi program, és a program megy tovább.
Így van.
Kívánom, hogy az okosan gondolkodók eredője valóban létrejöjjön, mert az egységben van, hogy az erő, ahogy így mondani van. Szoktam. Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltam.
Én is köszönöm.
Szia.